Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigét, amelyet megírva találunk a Szentírásból, János apostol első leveléből, a 3. fejezetből, a 14. verstől a 18. versig a következőképpen. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Urunk, szentelj meg minket a Te ígéddel, mert a Te ígéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban szokatlan módon szeretném egy történettel kezdeni az ige hirdetést. Wilhelm Busch német lelkész, aki Németországban ifjúsági lelkészként sokat szolgált, nagyon sok jó történetet lejegyzett. Ő írta ezt a történetet, az a cím, hogy nincs benne szeretet. Sivár vörös téglaépület áll egy forgalmas utcában. A nagyiparváros ebbe helyezte az ellátatlan öregeket. Különös kis csoportja ez az idős embereknek. Az a magas férfi ott egykor jobb napokat látott, senki nem tudja, hogy került ide. Magányosan tölti a napjait, míg itt is elsáncolja magát sorstársaival szemben nagy előkelősége mögé. És itt ez az anyóka, mint valami izgalmas regény, olyan volt a sorsa, amit elmesél. Az a másik megszabó mester volt korábban. A régi dicsőségből semmit sem mentett meg, csak fekete zakóját, amit állandóan varrogat, meg vasalgat, hogy vasárnap mindig új fényben pompázhasson benne. Valaki különösképpen feltűnt nekem. Mély szomorú vonás ül az arcán. Egy napon elmesélte élettörténetét. Nem volt benne semmi különös. Fáradtságos munkával teltek el napjai, aztán a felesége meghalt, a lánya férhez ment. Szokott a lánya néha látogatóba jönni? A férfi arca elborul. Dehogy egyáltalán nem szeret engem. Egy napon új kötött kabátot látok rajta. Ez aztán szép meleg darab. Honnan kapta? A lányomtól. Csomagot küldött, igazán rendes tőle. Na igen, feleli a férfi. Egyébként amire szükségem van, arról gondoskodik. Ezt illetően nem panaszkodhatom. Sok szép holmi volt a csomagban, de... félbeszakítom. Ez mindenképpen dicséretes a lánya részéről. Itt a de egyáltalán nem helyén való. Az idős ember távozni akar, megragadom a karját. Mondja hát meg, mi a kifogása a lánya csomagja ellen. A férfi végtelenül keserű tekintettel szomorúan néz rám, és csak annyit mond, nem volt benne szeretet. Egyszerre megértem az öreget. Sőt, megértek ennél többet is. Értem most már, hogy az itt lakók közül miért járnak, hogy sokan mord ábrázattal. Tény, hogy van lakásuk, megkapják az ennivalót, a ruházatot. Tény, hogy gondoskodnak róluk, de nincs benne szeretet. A megjegyzés nem hagy nyugodni. Hazafelé a munkaközvetítő előtt megyek el, emberek százai tolonganak itt. Miért olyan elkeseredett az arcuk? Miért van tekintetükben annyi szomorúság? Miért? Nem kellene hálásnak lenniük, hogy az állam, a társadalom amennyire tud, gondoskodik róluk? Persze ezt a gondoskodást nem lehet soknak mondani, de mégis miért ennyire elkeseredettek ezek az emberek? Úgy tűnik, mintha a sápadt arcok, szomorú tekintetek, nehéz szívek mindig ugyanazt a mondatot hangoztatnák, nincs benne szeretet. Tudom, hogy ez nem politikai és nem gazdasági kérdés. Szívek vádló hangja ez a társadalmi rend ellen, és ez a vád így hangzik, nincs benne szeretet. Századunk emberéből gépalkatrészt csináltak, számokat, amiket tetszés szerint használnak, aztán eldobják. Utam kocsma mellett visz el. Férfiak tömege a dohányfüstben, pedig van saját lakásuk, otthonuk, feleségük, aki várja őket, vannak gyermekeik. Miért ülnek itt és nem az otthonukban? Nincs benne szeretet. Ó, de sokszor hallani ezt olyanoktól is, akik a pálinka rabjaivá lesznek. Sápadt asszonyok, elgyötört anyák, mind vidám fiatal lányok voltak, amikor férhez mentek. Nem találták meg családjukban a boldogságot? Nincs benne szeretet, suttogják fájdalmasan. Naponta olvasunk öngyilkosokról. Miért menekülnek ki a világból, ebből a világból, amely olyan szép tud lenni, mintha a sírból szólnának vissza, nincs benne szeretet. Isten gyermeke, a világnak, amelyben élsz, szüksége van rád. Nem a kánaáni szóáradatodra, nem az erkölcsi szörnyűködésedre, vagy más egyébre, amit olcsón kínálsz. Keresztény ember, Jézus követője, a mai világ tőled Jézus szeretetét várja. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Nem az erkölcsi prédikációt, hanem mindazt, amit Jézus jelent az én számomra, a segítséget, a mentő szeretetet, a felkarolást, és hogyha arról van szó, akkor igenis az anyagi áldozatvállalást is. Mert így ismer meg a világ, így ismeri meg a világ Jézus szeretetét, ha így tudunk cselekvő módon részt venni ebben a világban. De hogyan működik ez? Hogyan működhet ez? Azt gondolom, ez a mondat, ami ebben a történetben elhangzik, hogy nincs benne szeretet, ez elgondolkodtató. Vajon az én házastársi kapcsolatomban van-e szeretet? Vajon az én családomban van-e szeretet? Vajon az én munkahelyi közösségemben van-e szeretet? Vajon az én gyülekezetemben, történetesen ebben a nyíregyházi gyülekezetben van-e szeretet? Hogyan lehet mindez? Ugye parancsunk is van rá. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. És mindig általában ott kezdjük, hogy ki szereti a fele barátját. Anélkül nem tudom szeretni a fele barátomat, hogy én az Istent ne szeressem. Fontos ez a sorrend. Van itt valami fontos sorrend. Nem lehet parancsra szeretni. Nem lehet az embereket ide parancsra behajtani a templomba. Amikor annak idején volt az elhurcolás, akkor ide behozták, terelték az embereket. Nem lehet senkit parancsszóra behozni a templomba, és parancsszóra nem lehet szeretni. Azt, hogy azt mondom, hogy szeressük egymást, elcsépelt, ismerjük ezeket. De mégis érezzük ennek a jelentőségét és súlyát, hogy tényleg arra lenne szükség. Én is szeretetre vágyom, és nekem is szeretnem kellene, de hogyan működik ez? Hogyan lehet valósággá, hogy ne megvetett legyek, és én sem vessek meg másokat? Parancsunk van a szeretetre, viszont a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Mi szükséges a szeretethez? Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hit. Ha ezek nincsenek meg az életedben, akkor nincs igaz szeretet benned. Akkor csak majom szeretettel szeretsz, ami azt jelenti, hogy csak azért szereted a másikat, mert érdek fűződik hozzá. Mert neked az így kellemes, és amint nem lesz kellemes, már nem fogod szeretni, eldobod, lecseréled. Gondoljunk bele a házastársi elválásokba. Hát nincs benne szeretet, mert nem is volt igaz az a szeretet, mert csak a húst látta, mert csak az érdeket látta, mert csak a testiséget látta, és lecseréli egész egyszerűen. Ott hagyja. Ott hagyja a másik húsért, bocsánat. A másik testért. Nagyon kemény és kényes kérdések ezek, amiket ki kell mondani. Mert nem tudok parancsra szeretni. Szeresd a házastársadat. Ez nem megy, ha nincs bennem az a szeretet, az az önfeláldozó szeretet, és ez hogyan lesz bennem? Hogyan lesz tiszta az én szívem? Hogyan lesz jó a lelkiismeretem? Hogyan lehet igaz az én hitem? Van itt egy nagyon lényeges sorrend. Szeresd az Urat. Igénk ezt így fejezi ki a felolvasott ige. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Meggyőződés a János apostolnak, hogy ő Jézushoz tartozik, és tudja, hogy átment a halálból az életbe, ami azt jelenti, hogy megváltozott, felülről született az ő élete, megtért és újjászületett. Megtérésre hív Isten szava, a parancs azt jelenti, hogy ember, cselekedd az Isten akaratát, de ameddig én nem vagyok benned, az én erőm nem tud neked segíteni, addig erre képtelen vagy. Átmenni a halálból az életbe. Ezt szolgálja először is az Isten igéje. És miután átmentem a halálból az életbe, megújult az én életem, megelevenedett az én életem, irányt váltott az én életem, utána tudom tanulni a szeretetet Jézustól. Mert Jézus szeretete az, ami munkálja bennem, a másik ember iránti szeretetet. A szeretet amiről az ige is beszél, és az elmúlt vasárnap ige is, az nem más, mint a megtérésnek, az újjászületésnek a gyümölcse. Ha átmentél a halálból az életbe, ha megtértél és újjászülettél, a Szentlélek által terem benned gyümölcsöt a Szentlélek. Ha nincs termés, akkor valami probléma van. Vagy halódik a te életed, amit Jézusban kaptál, vagy pedig még nem kaptál Jézusban életet. Látjuk, hogy nem szép szavak kérdése az, hogy szeretünk. Olyan jó lehet telefonban messziről szeretni a másikat, hanem cselekedetekről van szó. Szeresd az Urat, itt jelent, engedelmeskedem. Nem csak szájjal, hanem engedelmeskedem, és járok az ő útján, szeretem az Urat. És akkor, ha az ő útján járok, akkor tisztul az én életem, és akkor nem csak magamat fogom látni, az én önző életemet, hanem a másikat is. Igen, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez azért lehetséges, mert szeret téged az Úr, kihív a bűn, az önzés a halál állapotából, kihív a szeretetlenségből, a gyűlöletnek a verméből, poklából, és Jézus által meg tud tisztulni a te szíved. Tiszta szívet ad neked az Úr Jézus. Azért lehetséges ez, mert szeret téged Jézusban Isten, és kihív. Igen, meg akarja igazítani a te életedet, az akaratunkra akar hatni az ő igével, hogy a cselekedeteink is jók legyenek. Szeretem én az Istent, ó, mennyiszer hallom én ezt. Sokszor lehet hallani, hogy szeretem én az Istent. Volt olyan, hogy amikor gyászolókkal beszéltem, szerette az Istent a bácsi, csak aztán nem állt oda. Se a lánya, se a fia, se a szomszédja a koporsó mellé, mert kiderült, hogy olyan gyűlölette voltak egymás iránt, hogy lapáttal verekedtek. Hát szerette az Isten. Talán azt is néhányan úgy gondolják, hogy hát szeretem én az Istent, és annyira törekszem az Isten szeretetére, hogy közben nem jut időm a szomszédra, a családra, a gyerekre. Ez az ige pedig pont arról beszél, hogy az Istenhez való viszonyom az megmutatkozik, az embertársamhoz való viszonyom. Egyszer Kölcsén édesapámmal kiabált az egyik gyülekezeti tag. És akkor azt fogalmaztam meg, és azóta is motoszkál ez bennem, aki az Isten emberével így beszél, az az Istenhez való viszonyát is így éli meg. Többenetes dolog ez. Ahogyan én beszélek a másik emberrel, úgy vagyok én az Istennek. Tükrözi a cselekedetem a másik emberhez fűző viszonyom, az Istenhez való viszonyomat maximálisan. Leleplez bennünket mindez. Szeretem én az Istent. Mennyiszer hallom ezt? De akkor miért nem szereted, testvérem? Miért nem szereted a rokonságodat, azokat, akikkel egy vér vagy? Miért nem szereted a szomszédodat? Miért nem szereted a munkatársodat? Igen. Amennyire szereted Istent, annyira vagy képes szeretni a te fele barátodat. Ezért lényeges Jézusnak a kérdése, és mindig aktuális, amit Péternek szegezett, szeretsz-e engem? Ezért lényeges az, hogy Jézushoz milyen kapcsolat fűz. Szeretsz-e engem? Mert ha nincs benned Jézus, csak Jézus iránt szeretet, vagy nem is volt talán soha az életedben, akkor nem is tudsz szeretni. Nem tudsz eleget tenni a szeretet parancsának. A szeretetben az első és legfontosabb, az egyetlen, amire szükségünk van, hogy az Úr Jézussal élő kapcsolatban legyünk, a vele való egységünk egyre elevenebb valósággá legyen, ha azt a szívünkön viselnénk, szinte minden nehézséget kikerülhetnénk, vagy legalábbis könnyen legyőzhetnénk. Hudson Taylor mondta ezt, aki Kínában volt misszionárius. Ő élte meg mindet. Azért imádkozott, ő érte imádkozott a 14 éves húga, naponta háromszor, hogy az Úr szólítsa őt meg. Legyen szeretet az ember iránt, az emberek iránt és Isten iránt Hudson Taylornak az életében. És hitre jutott, és nem tartotta meg magának Jézus szeretetét, hanem rádöbbent arra, hogy milyen sötétség van Kínában, és Kínába utazott. És először azért imádkozott, hogy 40 munkatársa legyen, és a 40 munkatárs, a 40 munkatársat az Úr megadta számára. Hívő újjászületett embereket, akik mentek és hirdették az evangéliumot a kínaiaknak. És nem sokkal később már 800 misszionárius működött Kínában. Testvérek. Jézus mentő szeretettel lehajolt hozzá, és ezt a mentő szeretetet nem tartotta meg magának, hanem továbbadta. Tehát nekünk nem Kínába kell mennünk, testvéreink. Nem Kínába kell mennünk. És ez az ige sem azt mondja, hogy Kínába kell mennünk, hanem egymást elhordozni és szeretni. Azon múlik, hogy szereted-e az Úr Jézust. Mert a te szereteted csupán válasz Jézus szeretetére. Mert a szeretet csupán válasz Isten benned hozzá lehajló szeretetére, Jézusban lehajló szeretetére. A gyülekezet az a hely, ahol erről hallunk, és nem csupán hallunk, hanem megpróbáljuk megélni egymás között, akik hasonlóan gondolkodunk, hitre jutottunk, megélni ezt a szeretetet, begyakorolni a világ számára, hogy lássa a világ, hogy mi Jézushoz tartozunk. Az igehirdetésben világossá válhat számunkra, hogy miben kell változni. A benned lévő harag, ami gyűlik, és gyűlik, és gyűlik, és így öl másokat, és öli a te életedet is, Jézus szabadítása által változhat meg. Jézusnak van hatalma. Ebben hiszünk, és azért van Isten tisztelet. Van hatalma, hogy megszabadítson a gyűlölet fogságából. Mert a gyűlölben milyen szójáték ez, milyen fantasztikus és milyen drámai szójáték ez. Gyűlik és öl. Gyűlik a harag és öl. Öli az életedet és ölöd a másik embert. Szóval, tettel, gazemberséggel és mindennel. Jézus a gyűlölet tüzét szeretné eloltani a szívedben. Megtisztítani, tiszta szívet akar adni. A gyülekezet tagjai pedig azok, akik Jézus hatalma alatt élnek, akiknek tisztul a szívük, megtisztult a szívük Jézus által, Jézus ereje által. És a gyülekezet tagjai, akik Jézus hatalma alatt élve, megtisztult szívvel, az ő ereje által munkálkodnak és részt vállalnak egymás életében. Hát erről szól a befejező néhány sor. Hogy aki szenved közöttetek és szükséget lát, és anyagi javakban duskál, és elnézi a társa szükséget, nem társa, testvére, hitben testvére szükséget szenvedjen, abban nincs meg az Isten szeretete, az csak beszél. Részt kell vállalnunk egymás életében. Azonban sok gyülekezet, azt gondolom, a miénkben is van ilyesmi, az a hely, ahová csak azért járnak, hogy végighallgassák és nézzék a történéseket. Hogy lehessen kritizálni az igehirdetést, hallottuk, nem hallottuk, mi volt benne, ami tetszett, ami alátámasztotta a mi hamis életünket, vagy mi volt nekem benne az, ami nem tetszett, ami leleplezte a mi hazugságainkat. De az igehirdetés az azért szól, hogy változzon a mi életünk. A gyülekezetnek, a Jézus Krisztushoz tartozóknak azonban küldetésük van, ami azt jelenti, hogy nem csupán hallgatok, nem csupán fogyasztom az Isten igéjét, hanem nekem küldetésem van. Azért szól, hogy változzak, azért szól, hogy továbbadjam, azért szól, hogy megcselekedjem az igét. A gyülekezeti élet nem csupán annyi, hogy itt vagyunk az alkalmakon is. Van, aki abban a téves felfogásban ér talán, hogy minél több alkalomra elmenni, minél több sorozatra elmenni. És aztán egybe van marad az élete. Nincs termés, nincs gyümölcs az életében. Mert csak hallgatója az igének. De nem ez a gyülekezeti élet. A gyülekezeti élet az nem ez. Az Úr minden hívő emberre, aki átment a halálból az életbe, akinek az életében megtörtént az újjászületés csodája, óriási feladatot bízott. Szolgálni a többi hívőnek. Ti közöttetek, azt mondja az Úr Jézus, ne így legyen. Pontosan úgy legyen, hogy szolgáljatok egymásnak. Az Új Szövetség tele van intésekkel ebben kapcsolatban. Használjuk a lelki ajándékainkat. Jól viszonyuljunk egymáshoz. Miért is járunk gyülekezetbe? Fontos kérdés ez, fontos ezt tisztázni. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre, jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Milyen napról beszél a Szentíró? Arról napról, amikor Jézus Krisztus visszajön ítélni élők és holtak fele. Mire való a gyülekezet? Hogy egymást buzdítsuk, bátorítsuk. Nem csak azért járunk gyülekezetbe, hogy valakit meghallgassunk, hanem bátorítanunk kell egymást a hallottak megcselekvésére. Odaállni a másik mellé, felkarolni a másikat, biztatni a jó és helyes dolgok cselekvésére, nem a hamis döntésekben és a hamis élethelyzeteket kell nekünk megtámogatnunk, hanem kimondani azt, hogy vétkeztél, kimondani azt, hogy mit csináltál, kimondani azt, hogy az Isten számára helytelen és az Isten haragja van rajtad, és ítélet felé tart az életed meg a családod élete, azok miatt a hamis dolgok miatt, amiben benne vagytok. Hogy a házasság törés igenis bűn az Isten előtt, hogy az élettársi kapcsolatok is épp úgy bűnnek számítanak, és az Isten ítélete fogja sújtani. És lehet sorolni, 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 sorolni ezeket a dolgokat. De a gyülekezet az a hely, ezeket ki kell mondani felelősséggel. És nem szabad annak bedőlni, hogy ítélkezik. Hanem meg kell mondani. Meg kell mondani őszintén. Ki kell mondani, mert csak ebből fakad változás, hogy átmenjen az illető a halálból az életbe. Ha nekem azt mondták volna, hogy jó vagy, ahogy vagy, akkor soha az életben nem döbbenek rá arra, hogy milyen az én életem. De azt mondta az igén keresztül az, aki hirdette nekem az Isten igéjét, hogy be van szennyeződve a te életed, és elgurultál az Istentől, nem vagy az Isten közelébe. Mennyivel szimpatikusabb lenne azt mondani, hogy milyen szépek vagyunk, milyen fantasztikusak vagyunk. Na de hát ezt nem lehet mondani. Mert az Isten véleménye az életünkről más. Az a szeretet, mentő szeretet, ha az ember felfedi a tényleges valóságot. Nem megvetni kell. Pontosan ez a heti ige. Ne vessétek meg azt, aki szól. Nem megvetni kell, hanem elgondolkozni, testvérek. Azon, hogy az Isten mit üzen nekem. Miben kell változnom, nem a másiknak, hanem nekem. És hogy van lehetőségem még a változásra, hogy nem az ítélet tüzével zörget az Isten, ad lehetőséget arra, hogy változzak. Bátorítani egymást, szólni. Nem csak azért járunk gyülekezetbe, hogy valakit meghallgassunk, hanem bátorítsuk egymást. Figyelmeztessük, intsük egymást. Minden hívő, minden Jézus Krisztusban hívő ember egy olyan elem, ami másikba illeszkedik, és így leszünk egészé a gyülekezet, és így lesz hatékony egy gyülekezet. Jézusban illeszkedünk egymásba. Nem lehet elvárni azt, hogy egység legyen olyan emberek között, ahol nem lehet Jézusban egység azért, mert még a másik nem Jézusé. Képtelenség ezt elvárni. Képtelenség abban egybeépülni, egy fallá, vagy nem is tudom minek nevezni, értelem, egy épületté, aki nem Jézusé, mert Jézusban tudunk egybeilleszkedni, aki nem Jézusé, abban nem lehet Jézus dolgairól komolyan beszélni. Misszionálni lehet, és bizonyságot tenni neki, de közösen dolgozni, az felemás igát jelent. Hogyan törődjünk másokkal? Ez itt a nagy kérdés. Nagyon sok ige van, nem olvasnám fel az ige helyeket, csak a feladatokat. Az első dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy mi jellemző a gyülekezetre? Az, hogy megvalljuk egymásnak a bűneinket. Ez egy olyan bensőséges és mély és őszinte viszonyt jelent és feltételez, ami nem csupán az utcáról bejövő embernek a bűnvallását jelenti a másik számára, nem is megy, hanem tudom a másik életét, látom, hogy ő is Jézushoz teszi le a bűneit, és elmerem neki mondani, mi az, ami az én bűnömnek a terhe. És egymásnak el tudjuk ezt mondani, és imádságban az Úr elé tudjuk vinni, és kérni a bocsánatot erre. Megvallani egymásnak a bűnöket. Második dolog az, hogy megbocsátani egymásnak, hiszen emberek vagyunk, szoktuk ezt mondani, és ez tényleg így van. Elkerülhetetlen a véleménykülönbség, elkerülhetetlen, mint ahogyan a patakban a kövek egymásnak ne ütődnének, itt is, hogy mi egymás között ne súrlódjunk. Megbocsátani egymásnak, ez is egy nagyon fontos kérdés. Aztán hordozni egymás terhét. Hogyan lehet hordozni a másiknak a gondját, baját, terhét, ha nem is ismerjük a másikat név szerint? Ha nem mondjuk el és nem adjuk közre. Jézus erre és Isten igéje erre biztat, hogy mondjuk el, mert egymás terhét kell hordoznunk, mert ő így tervezte ezt, így akarja ezt, így legyen. Aztán inteni egymást, figyelmeztetni egymást. Nem ítélkezéshez, hanem elmondani, hogy te ebben és ebben vagy, és ez nem jó. Nyilván, hogy lehetőleg ne olyan szóljon a másiknak, akinek az életében rikolt ugyanaz a bűn. Nyilván, hogy ne újabb mutogatást legyen ez, és a szálka gerenda kérdés, hanem olyan, akinek az életében az a dolog, ez rendezett. És van talán tapasztalata arról, hogy hogyan rendezte azt a bűnt az életében Jézussal. És így tudjon szólni, mentő szeretettel, inteni és figyelmeztetni. Aztán vigasztalni egymást. gyászoló család mellé odaállni. Síró özvegy mellé odaállni. Megkérdezni, hogy tetszik lenni. Ezt jelenti gyülekezetnek lenni, nem más. Megcselekedni azt, amit én Jézustól kaptam. Továbbadni. Építeni egymást. Elmondani, milyen bizonyságom volt az elmúlt héten. Mit tapasztaltam meg Istentől, Jézustól. Miben segített keresztül. Milyen döntésekben segített, és milyen áldást kaptam tőled. Azt is elmondani, hogy amit ő nélküle döntöttem abban, milyen kudarcom volt, hogy nehogy a másik is beleszaladjon oda. És amit felolvastam az oltár előtti ígében, mennyi hivatalos van ebben a gyülekezetben, aki hivatkozik a múltra, templomépítő ősökre, és lehet sorolni, nagyon szép dolgok ezek testvéreim, de az Isten számára nem ez a fontos, hanem az, hogy ki az, aki az ő hívását elfogadja. Ki az, aki az ő mennybe szóló hívását elfogadja, és aszerint rendezi és éli az életét. Azt számít Istennek, hogy átmentél-e a halálból az életre. Lesz mennyegzői vacsora. A menny, a meghívottak nélkül is, menny. Tele kellene lenni a templomnak. De hát a hivatalosak nincsenek itt testvéreim. Akkor mi a feladatunk? Azokért elmenni, és itt a mentő szeretet, akik sánták, vakok, nyomorultak, és nem tudnak ide eljönni, de ott szenvednek a szükségben. Hát ehhez kell átmenni a halálból az életre. Mert ez, ami önző, magunk körül forgolódó és öndicsőjét élető életünkből soha nem fog fakadni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kényszerítsétek, egy kicsit sántít a fordítás. Biztassátok és buzdítsátok őket, és ténylegesen fogjátok meg őket, ahogyan, amikor a gutaütöttet vitték az Úr Jézushoz. Négy férfi megragadta az ágyát, és leengedték a tetőn keresztül, hogy Jézushoz menjen, mert ő tudott rajta segíteni. Hány nyomorult ember van ebben a városban? Aki erre vár, hogy vigyék hozzá az örömhírt, a jó hírt, a Jézusról szólót. Hogy megéljék a szeretetet, hogy szeressék, hogy kapjon egy érintést, hogy kapjon egy mosolyt, egy biztatást. Talán utolsó szalmaszákként mielőtt megtenni azt, amit végső elkeseredésében megtesz, vagy megtenne. És végső, és nem utolsó sorban imádkozni egymásért. És ebben a felsorolásban ott van a egymásért szó. Egymásért, mert aki Jézusé, az felelős azért, aki Jézusé. De míg én nem vagyok felelős azért, aki Jézusé, addig nem tudok felelős lenni azért, aki nem azért, aki nem Jézusé. Egymásra bízott bennünket az Úr Jézus. A gyülekezetet ezért munkálja a Szentlélek. Aki nem így él, az a halálban van. Jézus él és uralkodik, és az ő igéje által, az ő szent lelkével fel akar ébreszteni, fel akar bennünket rázni, meg akar eleveníteni. Ne állj ellen, testvérem, a Szentlélek hitet teremtő munkájának. Tudod-e, hogy átmentél-e már a halálból az életre? Pontos kérdéshez. Tegnap az ifjúsági órán beszéltünk pont erről, körkérdés volt, és a fiatalok mondtak egy-egy választ. Tudom, igen, a Bibliából. Megfigyeltem azt, hogy nagyon nehéz konkrétumokat mondani a mi életünkből. És az lenne a lényeg ezeknek a kérdéseknek, hogy segítsünk egymásnak. Az egyik fiatal azt mondta, hogy ő onnan tudom, azt mondja, hogy átmentem a halálból az életre, hogy Jézusé vagyok, hogy várom az ő visszajövetelét. És én megvártam, míg lement a kör, és azt mondtam, hogy ha te komolyan, ami ezt komolyan gondolnánk, hogy az Úr Jézus visszajön, akkor ez azt jelenteni, hogy mi nem őgyelegnénk csupán. Mi nem ülnénk nagy kényelmesen ott a sarokszobába, hanem azon fáradoznánk és munkálkodnánk, hogy minél többen megismerjék őt. Mert Jézus visszajövetele mit jelent? Hogy akkor véget ér annak a lehetősége, hogy megváltozzon az életem. Hogy átmenjek a halálból az életbe, és megragadjam az örök életet, az üdvösséget. De van még egy másik időpont, ami nagyon sürget bennünket, az pedig a halálunknak az időpontja. Ezt sem tudjuk. Tehát ha komoly lenne hívő emberként a mi életünkben Jézus Krisztus visszajöveteinek a várása, akkor testvérem, nem egyedül jönnél Isten tiszteletre, hanem elhoznád a szeretteidet. Akkor hoznád, hogy nehogy kívül maradjanak abból, amit az Isten elkészített mindannyiunk számára. Mert akkor fájna, hogy elvész az, akit szeretsz. Fájna, hogy elvész, kárhozatban van a munkatársad, a házastársad, a gyermeked, és lehet sorolni. Mentő szeretet. És amikor ezt mondtam, hogy mentő szeretet, kislányom az ölembe ült, 2,5 éves, hallja azt, hogy mentő szeretet, azt mondja, hogy mentő és Nino Nino. Ugye, mert hallja, hogy megy a mentő. És milyen érdekes az, hogy mit csinál a mentőautó, még szirénázik? Robog, rohan. Ugye? Én nem láttam még olyan mentőautót, ami lassan ment volna. Rohan, hogy odaérjen, mert segíteni akar a mentő. Az a feladata. És a mentő szeretet pedig micsoda? Segíteni akarok a másik emberen. De ezt csak akkor tudom tenni, hogyha már engem is megmentett az Úr Jézus. Addig nem tudom ezt tenni. Addig bármilyen érdek fűzhet hozzá, de mű lesz, és az lesz az igaz rá, amit mondott az a bácsi abban a történetben, amit az elején olvastam, hogy nincs benne szeretet. Mert csak a szeretettel, a szeretetnek a nyelvével vagyunk vonzóak. És ez az, ami áldás hozhat a mi életünkre. Isten az ő szent lelk által munkálja ezt a mentő szeretetet. Adja, hogy az Jézus mentő szeretete kiragadjon bennünket a halálból, az örök kárhozatból, és meg tudjon változni a mi életünk, újjá születhessünk, megtérhessünk a gyűlöletből, mindabból, ami szeretetlen a mi életünkben, mindabból, ami nem engedi, hogy szeressünk, és tudjunk szeretni Jézus szeretetével, ahogyan ő szeret bennünket, ahogy ő szeretetével lehajol hozzánk. Ezért kínálja most is az úrvacsorának a lehetőségét, hogy megújulhasson a mi életünk, hogy letehessük mindazt, ami meggátol bennünket abban, amit a Szentlélek által meggyőz bennünk bűnként, oda vihessük, hogy tiszta lehessen a szívünk, hogy igaz lehessen a hitünk, hogy mindazt, amit a bűnbocsánat drága ajándékában szeretetként megkapunk, azt sugároztassuk az emberek felé. Szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. Szeretsz engem? Kérdezi az Úr Jézus. Adja az Úr az ő szent lelk által, hogy tudjunk őszintén válaszolni. Tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Tudod, Uram, hogy hogy szeretlek téged. Tudod, Uram, hogy talán semmi közöm nincs te hozzád. De szeretném, vágyok arra, hogy közöm legyen te hozzád. Tudod, Uram, hogy kialudt a szeretetet bennem, pedig már éreztem a te első tüzedet, amivel megindítottad az én életemet. Azért el kell mondani azt, hogy amikor azt mondja az Efezusi levélben, hogy hol van már az első szeretet bennetek, akkor pontosan erről van szó, hogy az újjászületett, megtért embernek az első szeretete az, ami úgy hiányzik az én életemből is. Amikor valaki rosszat szólt, akkor fáj. Amikor nem jót tettem, akkor fáj. És azóta csak tompul és tompul ez a dolog az életemben. Ez az első szeretetet munkálja mindannyiunk szívében. Azoknak a szívében, akinek még nem volt első szeretet, legyen első szeretet, és akiknek pedig a szívében már volt első szeretet, az hadd lobogasson, lángolhasson újra és újra. Tüzed, Uram Jézus, gyújtsd a mi szívünkben. Amen. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy fel akarsz ébreszteni a lelki halálból, az örök halálból, a kárhozatból, az életre, az üdvösségre hívsz. Életújulást szorgalmazol a te igédben. Tiszta szívet akarsz adni mindannyiunk számára, igaz hitet. Le akarod leplezni a mi életünk összes hazugságát, fonákságát, hamisságát. Azt akarod, hogy ne csapjuk be önmagunkat. Azt szeretnéd, hogyha igazi szeretet lehetne a mi szívünkben. Uram, nem lehetséges ez másképpen, csak úgy, hogyha elfogadjuk a bűnbocsánat drága ajándékát, ha személyesen megújul a mi életünk. És az első szeretet tüze lehetsz a mi szívünkben és életünkben. Úr Jézus Krisztus, ezt munkáld a te szent lelked által, győzz meg mindarról, ami bűn a mi életünkben, ami elválaszt te tőled és embertársainktól, ami megakadályoz abban, hogy szeressünk, ami a gyűlöletet szítja a mi szívünkben. Jöjj a te szabadításoddal, eleveníts meg és tisztítsd meg, és adj új életet. Köszönjük, hogy nem közömbös számodra a mi életünk, hanem hívsz most is megtérésre és újjászületésre. Szükséges újjászületnünk, de nem csak szükségét láthatod ennek, hanem adod a lehetőségét is a bűnbocsánat által. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.